Hallgassuk meg most a reformáció ígérdezési alapigét, amelyet megírva találunk Pálnak a rómaiakhoz írott levelében, a 10. fejezetben, a 3. verstől kezdve a 13. versig a következőképpen. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza, vagy kimegy le az alvilágba, azért, hogy tudnillik a Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a tegnapi istentiszteleten azzal kezdtem, hogy nagyon nehéz azonosulni Luther mindent elsöprő hitével, ahogyan az erős vár a mi Istenünket is megfogalmazza, hogy legyen bármi ezen a világon, gondoljunk az utolsó verszakra, bármit elveszthetünk, mégis miénk a menny örökre. Aztán utána azon gondolkoztam, amikor hazamentem, hogy jó, tényleg nehéz ezt a hitet úgy magunkévá tenni, teljes szívvel ezt vallani, mert olyan gyakran letör bennünket az, hogyha valami csekészséget is elveszítünk, nemhogy hitves gyermeket. De hát a másik oldalról Luthernek is voltak gyakran, tudjuk, voltak gyakran hitbeli problémái, hiszen nagyon gyakran kellett neki oda folyamodni a kezdetekhez, hogy miért van ő megkeresztelve. Hát azért, mert hozzátartozik. Volt olyan, hogy az ágy úgy húzta, hogy alig bírt felkelni, különösen akkor, amikor a paraszt felkelésben 10 000 pusztultak el, és ő lelkiismeret fúdulást érzett, hogy hát lényegében valamilyen módon köze van neki ehhez az egész folyamathoz. Lehet, hogy el se kellett volna indítani az egész reformációt. Igaz, hogy ő meg a társai ritkán használták ezt a kifejezést. De ott volt benne ez a kételkedés sokszor, hogy most akkor lehet, hogy jobb lett volna, hogyha nem is indul el ez az egész folyamat. Sokszor volt depressziós, levert, és szüksége volt arra, hogy biztassa magát úgy, ahogyan a zsoltárokban is gyakran találkozunk ezzel, hogy hát én lelkem, áldjad az Urat. Tehát milyen érdekes, régebben gyerekkoromban biztos, hogy nem értettem ezt, hogy miért mondja a zsoltáros, hogy én lelkem. Hát mert biztatnia kellett magát a zsoltárosnak is, hogy hát áldjad az Urat, hát ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Hát emlékeztesd magadat. Szükség van arra, hogy újból és újból magunkat is biztassuk arra, hogy Istenhez forduljunk. Másképp nem megy a dolog. Nekünk is hozzá kell tenni ahhoz, hogy a hitünk, az Istenben való bizodalmunk az ne lángadjunk. Megvan nekünk is a felelősségünk ebben. Hadd olvassak egy részt a reformációval kapcsolatban Luther Mártontól. Azt mondja, hogy aki meg akarja találni Krisztust, annak először a gyülekezetet kell megtalálnia. Aki szeretne tudni valamit Krisztusról, nem építhet magának hidat a mennybe, hanem a gyülekezetbe kell mennie. Ott kell keresnie és kérdezősködnie. Emlékszem arra, amikor talán most volt, hogy a Pécsi templomnak a templom szentelés emlék ünnepére Gyöngyi azt írta fel a meghívóra, hogy egy anyukát kérdez egy kislány, hogy anyuka, hogy itt lakik a templomban az Isten? És akkor erre azt válaszol az anyuka, hogy nem kislányom, de itt rendel. Tehát tehetünk azért valamit. Persze otthon is velünk van, ez nagyon biztató, hogy nem itt lakik, hanem mindenütt van az ő lakóhelye, mindenütt jelen van. Ez nagyon biztató, de azért el kell mennünk a rendelőbe, hallatlanul fontos. Nem azért, mert csak itt lehet vele találkozni, igaz, hogy minket úgy tanítottak öreg Hafó bácsi, hogy az Istennel való találkozásnak a legvalószínűbb helye az az istentisztelet. Persze, hát miért? Azért, mert az igét hirdetik az istentiszteleten. Az Isten igéje hangzik, ami elég ritka a templomon kívül. De azért is szükséges, hogy ide jöjjünk, mert szükség van arra, hogy találkozzunk Isten asszisztenseivel is. Úgy, ahogy az orvosi rendelőben is. Szükség van asszisztensre. Mi mindannyian Isten asszisztensei vagyunk. Mindannyiunk az a felelősségünk, hogy tudunk segíteni a jelenlétünkkel, tudunk segíteni a megszólalásainkkal, az odafigyelésünkkel abban, hogy rátaláljon, megerősödjön a másik ember az Isten keresésében, megerősödjön az evangélium ismeretében. Tehát a hit az nem azt jelenti, hogy állandóan toppon vagyunk, és akkor legyen lelkiismeret furdalásunk azért, mert nem tudunk úgy hinni, mint ahogyan megfogalmazta ezt Luther az Erős Vár a mi Istenünk című énekben, hanem azt jelenti, hogy vannak benne vívódások, vannak benne kérdések, vannak benne vitatkozások is olykor, de magunkat kell biztatnunk arra, hogy újból és újból erősödjünk meg. Újból és újból jöjjünk a rendelőbe. Újból és újból biztassuk a lelkünket, hogy dicsérjük őt. Tehát folytatom. Tehát először azt mondja, a gyülekezetbe kell mennie, ott kell kérdezősködnie. A gyülekezet egy csoport hívő ember. Hozzájuk kell igazodni. Rájuk kell figyelni, hogy ők hogyan hisznek, hogyan élnek és tanítanak. Krisztus bizonyosan velük és közöttük van. Na ez az, ami már nagyon veszélyes, amikor valaki megkérdőjelezi azt, hogy tényleg itt van a Krisztus? Tényleg? Néha tetszik, amikor olyan ábrázolást, vagy olyan karikatúrát látok, hogy mintha a hívők kívül akarnák tartani Krisztus, hogy jaj, csak ne változtassa meg az életemet, és Krisztus kívül ragad a templomon. Mert van ennek is mondani valója, tudom. Mert tényleg sokszor nem akarjuk, hogy megváltoztassa az életünket. De én akkor is veszélyesnek tartom ezt. Mert Krisztus azt ígérte, hogy itt van. És biztos vagyok benne, hogy vannak ketten, hárman itt. Ha nem 20-30-an, akik az ő nevében jöttek ide. Krisztus itt van. Ezt senki se akarja elvitatni. És nekünk is itt kell lenni, hogyha találkozni akarunk vele. Tehát figyelni kell egymásra. Hogyan élnek, tanítanak, még a rosszból is tanulunk, higgyük el. Nathan Söderblom, svéd érsek, pedig így emlékszik vissza Lutherre. Hálával magasztaljuk, és dicsérjük Istent azért a kegyelemért, hogy Luther Márton prófétául küldte, s a Krisztus által szerzett váltságot minden eddiginél világosabban, újból kijelentette általa. alig múlt el lelkészé szentelésem óta egyetlen hét, hogy Istennek hálát ne adtam volna azért, hogy Luther lelki világában születhettem meg, és abban nevelkedhettem. Mert ő az Új Testamentum óta Krisztus egyházának legnagyobb evangélistája. Azt is hozzáteszem, hogy persze ehhez idő kell, hogy az ember ezt megértse. Meg kell ismerni annyira Luthert, hogy ezt megértsük. Hogy tényleg így van. A legnagyobb evangélista, a négy evangélistát követően. Tehát a hit mit jelent hinni? Azt jelenti hinni, hogy először is segítségül kell hívni az Úr nevét, és ennek a helye a gyülekezet. Másodszor Úrnak kell vallani Jézust. Így fogalmaz az igénk, hogy ha száddal Úrnak vallod Jézust, szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát nagy a tétje annak, hogy Úrnak valljuk-e Jézust. De mit jelent Úrnak vallani? Úrnak vallani, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, az sokkal többet jelent annál, mint hogy kimondjuk. Ez biztos, hogy sejtjük. Minden egyes Isten tiszteleten elmondjuk a hitvallást, és ebben is elmondjuk, hogy és Jézus Krisztusban hiszek, a mi Urunkban. Itt is hangsúlyos, hogy Urunkban hiszünk, amiről azt is kell tudnunk, hogy az ókorban, amikor megfogalmazott az első egyetemes hitvallásunk, az apostoli hitvallás, akkor az Úr megszólítás csak az Istennek dukált. Akkor nem mondták azt, hogy jaj, kedves Baranka Uram, embert nem urasztak, mert az Úr az csak is az Istennek járt ki, meg persze az őrült császároknak, akik azt hitték magukról, hogy Istenek. De ugye tudjuk, hogy pont ezt nem vállalták fel a keresztények, hanem vállalták inkább az üldöztetést. Tehát pont ez, hogy Jézus maga az Úr, hogy az Ószövetségben ugyanazzal a szóval fordították a héber urat, Jahvét görögre, Kűriosznak, mint amivel Jézust illették az újszövetségi írók. Tehát tudták azt, hogy Jézus maga az Isten, amikor ezt mondták, hogy Jézus Krisztus Úr. Tehát éppen ez emeli a kereszténységet minden más vallás fölé. Mert itt arról van szó, hogy nem elég meditálni fölötte, nem elég elmélyedni, nem elég gondolkodni, hanem életformát jelent. És éppen itt látom én azt, hogy miért egyre népszerűbb olyan vallásokban hinni, olyan ezoterikus, New Age-es színezetű dolgokban hinni, amelyek felé elmennek sajnos az evangélikus híveink is sokszor, mert az nem követel életformát. Mert az nem követeli meg, hogy magam fölött elismerjek valakit Úrnak. Hanem elég csak, hogyha én elkezdek, így kinyitom magamat, megüresítem magamat, elbazsajgok ott magamban, a magam által elképzelt szellemiségben. Nem. Az Úr Jézus igényt tart a teljes életünkre. Azt jelenti, hogy tulajdon joga van felettem. Övé vagyok. Ugye Pál apostol használja ezt a kifejezést, hogy dúlosz, hogy rabszolgája vagyok. Tehát egészen idáig menően. A rabszolgája vagyok, mert a vérével megváltott, megvásárolt. Az övé vagyok. Elismerem, hogy az ő tulajdona vagyok. Ebből következik, hogy rendelkezési joga van felettem. Az anyagi javaimmal, az időmmel. Ugye mondom, hogy jaj, de hát nekem nincsen erre most időm, nem tudok most menni a templomba. Akkor miről van szó, hogy ez rendszeresen történik? Hát, hogy nem vallom Úrnak Krisztust. Rendelkezés joga van. Javaimmal, időmmel, testemmel, lelkemmel oda megyek, ahová ő küld, és nem oda, ahová én szeretnék menni. Beleszólási joga van az életembe, a magánügyeimbe, a házasságomba, a gyermekeimmel való kapcsolatba. Valaki így fogalmazott, hogy nincsen nekem magánügyem Jézus nélkül. Csak vele. És éppen ez az, ami megfosztja a népegyházat a népegyházi jellegétől. Mert csak az a keresztjén, aki Úrnak vallja Krisztust, megfosztja a népegyházat a tömegjellegétől. Én nagyon szeretem egyébként a népegyházat, mert tényleg nagyon nagy lehetőséget látok abban, hogy mindenki felé kinyitunk, mindenkit elérhetünk. De ez a másik oldala a dolognak, hogy igazán Krisztus követő, igazán az Úré az, aki őt Úrnak vallja. Tudja, hogy tulajdonjoga van fölötte, rendelkezési joga van fölötte, beleszólási joga van az életébe. És itt jön elő az a fogalom, amit Lutherhez is köthetünk, hogy ez a láthatatlan egyház. Ez a láthatatlan egyház. Ugye nagyon szívesen mondanám azt, hogy ebbe a láthatatlan egyházba nagy tartsán tartozik mondjuk 1000 evangélikus, de sajnos nem így van. De megmondani azt, hogy hányan, azt nem tudjuk. A népmozgalmi adatokban nem tudjuk kimutatni azt, hogy hány hívő ember van. Még azt sem mondhatjuk, hogy hányan tértek meg, hiszen ez mindenkinek a saját szívében, lelkében dől el, hogy ez mennyire komoly dolog. De fontos dolog, hogy van láthatatlan egyház, és ez felekezeti határok nélkül van. Vannak evangélikusok, vannak katolikusok, vannak reformátusok, pünkösdiek, adventisták is. Még olyannal is találkoztam, Jehova tanújával, aki hitt a Krisztusban. Igaz, hogy lehet, hogy nem sokáig maradhatott a tanúk között, de minden egyházban. Hát a teológián volt egy unitárius testvérünk, aki elkezdett hinni Krisztusban, mint Úrban és Istenben. Nem is lehetett unitárius lelkész ezek után, hanem evangélikus lelkész lett. Tehát Úrnak vallom a Krisztust. Ez jelzi azt, hogy Krisztus követője vagyok. De hát ugye nehéz dolog ez, mert a mai ember különösen is úgy gondolkodik, hogy hát rajtam ne uralkodjon senki. De azt is tudjuk, hogy ilyen nincsen, ez egy illúzió, hogy nem uralkodik rajtunk senki. Mindenki valami alá veti magát. Ugye Luther ezt úgy fejezi ki, hogy mindenkinek van Istene. Ugye az egy mese, hogy én nem vagyok vallásos típus, meg ezek a mendemondák. Luther határozottan mondja, és reálisan látja a dolgot. Mindenkinek van Istene. Mindenkin uralkodik valami vagy valaki. A kérdés csak az, hogy ki. Gyökösi Bandi bácsi úgy írja, hogy csak gazdát vált az ember. Gazda nélkül nincsen ember. Mindenki valakinek valamely gazdának szolgál. Nekem sokszor házasságoknak, a válásoknak a témaköre jut ilyenkor eszembe, hogy hát milyen nagy öntudattal vannak a mai szülők különösen is, hogy hát ne szóljon bele senki a mi életünkbe, hogyan neveljük a gyermekeinket, meg hát mi szabadon akarjuk őket nevelni, liberális módon, és mit történik, amikor jön egy válás? Egy idegen szabja meg azt, hogy hányszor láthatod a gyermekedet. Egy idegen bíróság hoz döntést, hogy mennyit kell fizetned. Hát ez szerintem valami óriási ellentmondás, valami óriási feszültséget teremt, hogy az ember ilyen öntudatos, hogy én vagyok a magam ura, és aztán a legbensőbb ügyeibe kell, hogy beleszóljon egy ismeretlen. Hihetetlen, hogy mi zajlik. Tehát tényleg igaz, hogy nem szereti az ember, hogy uralkodjanak rajta, de ilyen nincsen, hogy nincsen gazdám. Csak gazdát vált az ember, és a reformáció annak a lehetősége, hogy gazdát váltsunk, hogy legyen az Úr Jézus a mi gazdánk. Legyen ő a mi urunk. Mert az ő uralma boldog uralom. Az, amikor uralkodik diktátorrá, lesz mondjuk egy vezető, vagy uralkodik a bíróság a család életen fölött, az nem boldog uralom. Pénz uralkodik, nem boldog uralom. Jézus uralma a boldog. Egy japán katonának érdekes megtérését olvashatjuk. Azt mondja, hogy egy második világháború végén történt, hogy a japánok kapitulációja után az egyik fogolytábor kórházában meghalt egy fogoly japán tiszt. Éli szekrénye fiókjában találtak egy agyon olvasott kis újszövetséget. Első oldalára egy amerikai név volt beírva, meg katonai rendfokozata. Övé volt először a kis biblia. Utána a japán bejegyzése következett. Egy elesett amerikai katona zubbonya zsebében találtam. És a dátum. Utána még három dátum. Először végigolvastam. Aztán másodszor végigolvastam, és harmadszor végigolvastam. A lap belső oldalán pedig egy vallomás. Megismertelek Jézus. Uram, és legfőbb parancsolón vagy. Parancsolj bármit, és én engedelmeskedem neked. Kívánj bármit, és az a tiéd, ha ma még az enyém. Csak neked van ezentúl jogod beleszólni az életembe. Alattvalul vagyok. Ámen. Ez a, egy megtérési imádság, amit elmondhatunk hasonlóképpen. A másik történet pedig egy fiatal diákról szól, aki felkerült Pestre, és egy ismerős családnál kapott albérletet, és ő semmit nem tudott a hittel vallással kapcsolatban, csak hónapok múlva az egyik barátjának mondta ezt. Te, ezek az én rokonaim különös emberek. Soha ilyen harmonikus, csöndes, szelíd, békés embereket még nem ismertem. A kisgyerekeikkel is nagyon szelíden, kedvesen bánnak. Soha egy goromba kemény szó. Minden reggel hallom a szobából, hogy valami könyvből olvasnak. Azt nem tudom, hogy mit. De amikor köztük vagyok, szüntelen az az érzésem, hogy van valaki az életük középpontjában, akivel valami titkos kapcsolatot tartanak fenn. Aki valamiképpen belefolyik az egész életükbe. Aki irányítja őket. Akit megkérdeznek minden cselekedetük felől. Még sohasem hallottam, hogy bárkiről is durva szót mondanak. Még ha kritizálnak is valakit, azt is kedvesen mentegetve teszik. Munkahelyükön megbecsült emberek. A férfi kiváló dolgozó. Nem pártagok, de sohasem szidják a rendszert. Egyszerűen nem tudom hová tenni őket. És akkor felvilágosították, hogy hát ezek hívő emberek. Gyorsan hozzáteszem, ugyanazt érzem ezzel a szép bizonyságtétellel, történettel kapcsolatban, mint a Luther énekekkel való azonosulásnál, hogy hát te jó ég, hát hívő emberek életében, hát a mi családunk életében is, hát van goromba szó azért. Ez nem azt jelenti, hogy nem történik, nem fordul elő, hanem tudjuk inkább arról azt, hogy küzdünk ellene, harcolunk azért, hogy jobb legyen. Mert az életünk középpontjában Jézus van. Gyorsan azért tettem hozzá, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy na akkor most már kútba esett minden, mert mi nem tudunk sohasem úgy beszélni egy rendszerről, egy politikai pártról, hogy ne gorombán és durván. Sajnos előfordul. De tudom, hogy nem jó úgy, és ezért másképpen akarok fogalmazni. Ezért másképpen akarom a kritikámat megszólaltatni. Nagyon fontos az, amit mond Pál apostol, hogy, hogy a mi úrunkban kell, illetve a hitvallás mondja, hogy a mi úrunkban hiszünk, aki egy közösségnek az ura. Mindenütt ott van, hogy közösségben kell lennünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. A mi úrunkban, Jézusban hiszünk, mert a mi úrunk össze kell, hogy kössön bennünket. Sokkal jobban, mint ahogyan eddig volt az életünkben. És végül így fogalmaz valaki, ami azt arra vezet engem, hogy tényleg jobban tudjuk elfogadni a más felekezetek híveit is, így reformáció ünnepén is, és jobban el tudjuk fogadni azt, aki esetleg a mi felekezetünkön belül kicsit másképpen hisz. Így fogalmaz ez azt hiszem egy orvos. Amikor ifjú voltam a hitben, kritikusan vigyáztam a tanítás tisztaságára. Sok szópárbajt vívtam egy-egy igerész tisztaságáért. Most a halál mesdjéjén még jobban megerősödtem abban, amit az utóbbi években gyakoroltam. Itt hagyjuk teológiai ismereteinket is. A téveset is, az igazat is. Mert az ismeret el fog töröltetni. 1 Korintus 13:8. De a szeretet megmarad. Ezért már rég nem vizsgálgatom, hogy ki milyen felekezethez tartozik, milyen kegyességi típust képvisel, csak azt nézem féltő szeretettel, hogy megvan-e váltva. Nem támadom le, ha nyelveken szól, nem vitatkozom vele, ha azt hiszi és hirdeti, hogy végül is mindenki üdvözül, inkább imádkozom érte. Nem kritizálom, még a fáj is, hogy liberális vagy csak humanitárius. Nem érdemes. Ha tudom, hogy a szíve Krisztusé, azt is tudom, hogy Isten elkészíti majd a manapra. Ezért úgy, ahogy van nekem, barátom. Nem gondolom, mondom most itt Pál apostolnak a szavaival, hogy már ezt elértem volna, de úgy érzem, hogy sok minden történt és sok mindent formált bennem ezen a téren Isten, hogy tényleg ne a szópárbaj, és ne a magam által, az, ahogyan én értettem meg a Szentírást, az legyen a döntő, hanem hogy Krisztus legyen a döntő. Ugyanolyan tegnap mondtuk, beszéltünk erről, hogy az etióp kincstárnak Fülöp a Krisztust hirdette. Nem arról beszélt, hogy Jeruzsálemben mit hirdetnek rosszul az Isten tiszteleten, mi az, amit, ahogy mi a rossz értelmezése az Ószövetségnek a zsidók részéről, és így tovább. Nem ezekről beszélt. A Krisztust hirdette. Ő legyen számunkra a középpontban, és ez reformációnak az üzenete. Ennél nem több, de nem is kevesebb. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megadtad nekünk az ajándékot, hogy téged hirdetünk, hirdethetünk. Köszönjük, hogy nem egy tant kell nekünk hirdetni, nem azt, hogy hogyan választasz ki bennünket, hogyan teremtesz hitet, hiszen ezeket úgy sem tudjuk mi felfogni és megérteni. Köszönjük, hogy nem kell nekünk rangsorolni a lelki ajándékokat sem. Semmit nem kell nekünk ezzel kapcsolatban tennünk, hanem csak egyszerűen elfogadni azt, amit te ajándékozol, és legfőképpen azt, hogy te önmagadat adod nekünk is, és más felekezetű testvéreinknek is. És ebben bízhatunk, hogy eléd mehetünk, kérhetjük, hogy gyógyítsd meg a mi szívünket, életünket, kérhetjük azt, hogy a te asszisztenseiden keresztül is segíts nekünk, hiszen azért vagyunk együtt. Azért formáltál bennünket így, hogy együtt legyünk, hogy egymás támogatói lehessünk a reformációi úton, lelkünk megújulása útján. Amen.